Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Kincsperceket indított közösségi oldalain a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
Egyrészt a népmozgalmi adatokat néztük, illetve a másik pedig a különféle társadalmi csoportokat néztünk meg, az időseket, a fiatalokat, a gyermekes családokat, a nőket.
Gyermekjátszót és babamama szobát is kialakítottak az orosz-ukrán háború elől Budapestre érkező családoknak a bokcsarnokban.
Kisgyerekek nem igazán értik, hogy mi történik, kapaszkodnak az anyukájukba, a nagyobb gyerekek ugyanúgy rosszalkodnak, játszanak, rajzolnak, mint a mi gyerekeink.
A déli pályaudvar közelében megnyílt az első budai egyszülős családi segítőközpont.
Igyekszünk Pesten is és Budán is a szükségletekhez, az igényekhez alakítani azt, hogy mit kínálunk a családoknak.
Kincsperceket indított közösségi oldalain a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, vagyis a kincs. A párperces kisfilmek a család és népesedés politika egy-egy témáját járják körbe, pontos adatokkal is alátámasztva a bemutatott intézkedések hozadékát. Szólnak többek között a fiatalok, az idősek, a nők és a határon túlélő magyar családok támogatásáról is. A részletekről kérdeztem Fűrész Tündét, a kincs elnökét.
Két módon találtuk ki, hogy mi köré csoportosuljanak ezek a kincspercek. Egyrészt a népmozgalmi adatokat néztük, azt, hogy a termékenységi ráta, a házasságkötések száma és egyéb népesedési adatok hogyan alakultak, illetve a másik pedig a különféle társadalmi csoportokat néztünk meg, az időseket, a fiatalokat, a gyermekes családokat, a nőket, hogy az ő esetükben milyen előrelépések voltak az elmúlt évtizedben.
A kincspercek első epizódja a magyar család és népesedés politikai eredményeket járja körbe. Melyek ebben a legfőbb megállapítások?
Azt gondolom, hogy érdemes a demográfiai adatokkal kezdenünk, hiszen ezek nagyon jól mutatják azt, hogy egy népesedés politika az milyen eredményeket ért el. Itt elmondtuk azt, hogy hogyan alakult a termékenységi ráta, tulajdonképpen 2010-ben még 5 tervezett és vágyott kisgyermekből 3 született meg, már az ő számuk már 4-re emelkedett. Fontos látni azt is, hogy mindeközben duplájára nőtt a házasságkötések száma, és nőtt a születések száma is. Ez ugyan nem olyan nagy mértékben, de ez annak köszönhető, hogy ebben az évtizedben közel 20%-kal csökkent a úgynevezett szülőképes korban lévő nőknek a létszáma, tehát a gyermekvállalási korban lévő korosztály létszáma nagyon jelentősen 600 000 fővel zsugorodott.
A házasság hete alkalmából ugye egy ahhoz illő témát jártak körbe, ez volt a párkapcsolatok. Ezen belül mik a legfontosabb információk?
Így van, itt az adatok alapján bemutattuk azt, hogy látható, hogy Magyarországon stabilabbá váltak a párkapcsolatok, hiszen, ahogy említettem, duplájára nőtt a házasságkötések száma. Utoljára egyébként 1986-ban kötöttek több házasságot, mint 2021-ben. 2010-ben mindössze 35 ezeren kötöttek házasságot, ez mostanra 72 ezerre növekedett. És ami nagyon különleges folyamat, hogy mindezzel párhuzamosan a válások száma nem növekedett, hanem csökkenés volt, hiszen ott pedig 6 évtizedes mélypontra, 1958-as szintre csökkent a válásoknak a száma. 2020-ban kevesebb, mint 15 ezeren váltak el Magyarországon. Az is nagyon fontos adat, hogy 2010-ben még 100 házasságkötésre 67 válás jutott, ez mostanra mindössze 22-re csökkent.
Külön epizódot szenteltek a sorozatban a hazatérő és a határon túli magyar családoknak. Miért tartották fontosnak, hogy róluk is szóljanak?
Így van, erről a témáról talán egy kicsit kevesebbet beszélünk, pedig egy nagyon jelentős trendforduló következett be itt is, hiszen 2018 óta már magasabb a hazatérőknek a száma Magyarországra, mint azoknak a száma, akik elvándorolnak az országból. 2020-ban már 4000 többen jöttek vissza Magyarországra, mint ahányan elmentek. Tehát itt is látható, hogy egy egészen különleges és a korábbi évekhez képest egy ellentétes folyamat indult meg, több a hazatérő és kevesebb az elvándorló.
Külön kincsperceket kaptak a fiatalok is, és az idősek is. Velük kapcsolatban melyek a legfőbb megállapítások az elmúlt időszakot tekintve?
A fiatalok esetében is számos intézkedés történt az elmúlt években, amely a az ő előrelépésüket segíti. Idén a dolgozó fiatalok, a 25 évnél fiatalabb dolgozó fiataloknak már nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, és azt gondolom, hogy nagyon fontos intézkedések voltak, például a KRESZ vizsgának vagy a nyelvvizsgának az ingyenessé tétele. Itt is sok százezer fiatalról tudunk, akik ezeket a lehetőségeket igénybe vették. Vagy a tanuló fiatalok, akik diákhitelt tudtak fölvenni, az ő számuk is több mint 200 ezer volt az elmúlt időszakban. Ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyek segítik a fiatalokat abban, hogy könnyebben el tudják indítani az életüket. És hát természetesen az idősek is meghatározó tagjai, nem csak a társadalmunknak, hanem a családoknak is, hiszen több kutatás is, a kincskutatás is azt mutatják, hogy a nagyszülők segítsége az nagyon-nagyon pozitívan hat egyébként a gyermekvállalásra is, és azt gondolom, hogy szülőként tudjuk, hogy a nagyszülők bizony kincset érnek a családban. És mindenképpen érdemes beszélni a nők 40-ről is, amit mi nagymama nyugdíjnak is hívunk. Ez 2011-ben vezette már be a kormányzat, azóta már közel 330 ezer nő tudott ezzel a kedvezményes lehetőséggel nyugdíjba vonulni.
A gyermekjóléti intézkedésekről is szó esik ebben a sorozatban. Ezek közül melyek a legfontosabbak, amelyeket kiemelne?
Így van, a családpolitikának egyik fontos pillére a gyermekeknek a támogatása, a gyermekjóléti intézkedés csomag, hiszen amikor egy gyermeket támogat a kormányzat, ezzel tulajdonképpen a családját is támogatja, vagy akár az édesanyát. Például mondjuk egy bölcsődefejlesztésnek köszönhetően az édesanyák el tudnak menni dolgozni. Itt is több olyan intézkedés volt az elmúlt időszakban, amely nagyon célzottan segítette a gyermekes családokat. Gondoljunk csak ugye a bölcsődefejlesztésre, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésre, vagy beszélhetünk az ingyenes tankönyvekről, ma már valamennyi évfolyamon ingyen kapják a gyermekek a tankönyveket, és hát nagyon jelentősen közel duplájára bővült azoknak a gyermekeknek a köre is, akik ingyenesen vagy kedvezményesen tudnak étkezni az iskolákban, illetve az óvodákban. Emellett pedig hadd emeljem ki külön azt az innovációt, amelyet Magyarországon tulajdonképpen sajátunknak tekinthetünk, ez az Erzsébet program, az Erzsébet táborok, ezekben is mostanra már 1 millió gyermek tudott részt venni.
Az Erzsébet táborokhoz talán kicsit kapcsolódik is a Kincspercek legújabb epizódja, amelyik a gyermekes családokról szól. Itt mi mindenre szeretnék ráirányítani a figyelmet?
Így van, ezek az intézkedések, amelyek általában azokat segítik, akik gyermekeket nevelnek, ezek nagyon nagy társadalmi támogatottságot élveznek. Ezeknek az intézkedéseknek az a célja, hogy aki gyermeket nevel, az anyagilag is kerüljön jobb helyzetbe. Ilyen a családi adókedvezmény, a családi típusú adózásnak a rendszere, amely már 2011 óta jelen van a magyar családok életében, és hát ugye legutóbb az idei évben, februárban pedig minden gyermeket nevelő család visszakapta a tavaly évben befizetett személyi jövedelemadóját. Azt gondolom, hogy a babaváró támogatás is egy olyan lehetőség, amelyel most már több mint 200 ezer család tudott élni. Ez nagyon nagy segítséget jelent azoknak, akiknek kisbabájuk fog születni. És hát az otthonfelújítás, az otthonteremtés rendszere is egy nagyon kiterjedt rendszer. Itt is elmondhatjuk azt, hogy most már 200 ezer család olyan új otthonba tudott költözni, amelynek megvásárlásában vagy felépítésében a CSOK segítséget jelentett. És azt is látjuk mostanra, hogy az otthonfelújítási támogatást is már több mint 100 ezer család igényelte. Tehát ezek mind-mind olyan támogatások, amelyek segítettek abban az elmúlt időszakban, hogy mindenki, aki gyermeket nevel, az előre tudjon lépni, legyen szó az otthonáról, anyagi helyzetéről, körülményeiről, vagy akár például az autóval való ellátottságról, hiszen tudjuk, hogy a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is most már 36 ezeren vették igénybe. Érdekes mutató az, gondolom, hogy 2010-ben még 100-ból 70 gyermekes családnak volt autója, ma már 100-ból 98 gyermekes családnak van gépkocsia.
Milyen felületeken lehet megnézni ezeket a bizonyos kincsperceket?
A honlapunkon, a www.kopmariintézet.hu oldalon ezek megtekinthetők, a YouTube oldalunkon is, és természetesen a közösségi médiában is.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, vagyis a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió családokról és a fiatalokról szóló magazin műsora.
A műsor együttműködő partnere a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
Az Ukrajnában dúló háború miatt gyermekek tízezrei lépték át az elmúlt hetekben Magyarország határát. A fővárosba vonattal érkező menekült családokat a bokcsarnokban gyermekjátszóval és babamama szobával is segítik. A központi tranzitváróban civil szervezetek, segélyszervezetek és civilek próbálják kissé feletetni a kicsikkel a mögöttük álló napok, hetek viszontagságait. A kezdeményezésről Regős Judittal, a Szülők Háza Alapítvány elnökével beszélgettem.
Főleg családok érkeznek gyerekekkel, férfi nélkül, hiszen ők többnyire otthon kellett, hogy maradjanak. Idős emberek, egyedülálló nénik, hát nagyon-nagyon szomorú.
Mi jellemző rájuk, hogyha ránéznek? Riadalom, félelem, sok.
Ez mindegyütt iszonyatosan nagy fáradtság, tehát gondoljanak bele, hogy ők van, hogy 3-4 napja úton vannak, úgyhogy ott kellett hagyniuk az egész életüket. Van, hogy egy táskával tudtak szó szerint elmenekülni, hiszen ők már a belső Ukrajnából, a háborúból menekülnek. Kiskutyával érkeznek, nagyobb kutyával érkeznek, tehetetlenség érződik rajtuk, kétségbeesés, értetlenség, hogy mi ez, ami velük történt. És hát az a legszörnyűbb, hogy nem is igazán lehet még látni, hogy ennek mi lesz a kimenetele, és hogyan lehet őket megnyugtatni.
A gyerekek milyen állapotban érkeznek? Mennyire tudják ők kicsiként azért a derű morzsáját megőrizni magukban?
Hát ugye a gyerekek, ők mindig gyerekek, és valahol ez is szívemarkoló egy édesanyának, mint amik ilyen is vagyok, hogy ugye a kisgyerekek nem igazán értik, hogy mi történik, kapaszkodnak az anyukájukba, ugyanúgy rosszalkodnak, a nagyobb gyerekek ugyanúgy játszanak, rajzolnak, mint a mi gyerekeink, és hát a szülők nem tudják őket igazából mással megnyugtatni, mint hogy ölelik őket, szemükbe néznek, és hogy tényleg nem lehet tudni, hogy mi lesz majd az ő sorsuk.
Önök milyen módon próbálják a gyerkőcöket kizökkenteni ebből a helyzetből ott a gyerekjátszóban?
Ez egy nagyon jó kezdeményezés, ami már a keleti pályaudvaron elindult, hogy külön a kisgyerekes családokat fogadták, hogy ott egy picit megpihenhessenek, frissítőt kapjanak, akit be kell pelenkázni, annak pelenkát adtak, és ez a kezdeményezés ez tovább élhetett, és így együtt a család szervezetekkel a bokcsarnokban is ki tudtunk alakítani egy barátságos, tényleg, ha ilyen helyzetben lehet azt mondani, hogy méltóbb körülményeket a kisgyerekekkel érkező szülőknek. A gyerekek tudnak egy picit kézműveskedni, labdázni, kirakósozni, egy kis tévé is kihelyezésre került, ahol rajzfilmeket nézhetnek. Picit gyerekek lehetnek ott.
Élnek is ezzel a lehetőséggel? Tényleg gyerekek lesznek újra?
Igen, abszolút, és hát hála a lelkes önkénteseknek, akik úgy foglalkoznak velük, mintha nem lenne háború, és ez csodálatos, hiszen ezek az önkéntesek sokszor tényleg olyan magánemberek, akik semmifajta képzést nem kaptak, csak az emberségük van, ami velük született, és valóban erre van a legnagyobb szükségük ilyenkor a gyerekeknek, hogy nem a sajnálatra, meg a szánalomra, meg az elkeseredésre, hanem a játszás örömére, és hogy tényleg azt érezhessék, hogy arra pár órára, amíg ott vannak, megszűnik a világ, és tényleg ez történik. Van, aki labdázik ott velük, van, aki rajzol velük, kirakósozik, akkor most egy nagyon kultúrált, szoptatós babamama sarkot sikerült kialakítani, egy külön szobát, ahol tényleg még zuhanyzó is van, tehát akár egy kiskádban meg tudja egy picit mosni a kisbabát, hogyha arra van szüksége, tehát a körülményekhez képest tényleg ez a gyereksarok és babamama szoba tudja biztosítani azt a békés szigetet, amitből újra el tudnak majd indulni ki merre a nagyvilágba.
Az önök számára mennyire megterhelő ez a feladat, ha nevezhetjük így?
25 éve dolgozom szociális munkásként, elsősorban állami gondozott gyerekekkel és nehéz sorsú családokkal. Személy szerint engem is nagyon megvisel ez a helyzet, pedig én ezt tanultam is. Hát még azokat az önkénteseket, illetve nem ebben képzett embereket el lehet képzelni. Tehát itt igazából az a nagyon nehéz, hogy ez egy jelenleg végeláthatatlan segítségnyújtás, hiszen mikor ezt elkezdtük a háború kirobbanásának első napján még a határoknál, Lónyán, és utána folyamatosan, nem gondoltuk volna, hogy most azt kell, hogy mondjuk, hogy egy hónapja zajlik ez a krízis, és hát lelkileg nagyon megterhelő, hiszen nagyon sok önkéntesnek gyerekei vannak, nagyon könnyen az ember belengedi a képzeletét, hogy mi lenne, hogyha neki kellene most elhagyni az otthonát, neki kellene csomagolni. Közben igyekszünk tényleg a legnagyobb szeretetet és gondoskodást adni. A szervezetek összehangoltan napi 24 órában teszik ezt, úgyhogy ez mindenki számára nagyon megterhelő.
Az elmúlt percekben Regűs Judit, a Szülőkháza alapítvány elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió családokról és a fiatalokról szóló magazin műsora.
A műsor együttműködő partnere a Kopp Mária Intézet, a népesedésért és a családokért.
Az egyedülálló szülők világnapján a Pesti után megnyílt az első budai egyszülős családi segítőközpont. A déli pályaudvar mellett a magyar jakobinusok terén egy csaknem 200 négyzetméteres támogató közösségi tér áll az egyedülálló szülők és gyermekeik rendelkezésére. A központ tömegközlekedéssel és a vidéki településekről vonattal is könnyen elérhető. Hogy mi mindenre számíthatnak itt az egyedülálló édesanyák, édesapák, arról Nagy Annát, az egyszülős központok vezetőjét kérdeztem.
Azt hiszem, hogy a legtöbben nem is tudják azt, hogy milyen nagyon sok családról, milyen nagyon sok gyerekről beszélünk, amikor egyszülős családokról van szó. Ez Magyarországon 300 ezer családot jelent, 500 000 gyereket, de világszerte több mint 320 millió gyerekről beszélünk.
Lehet azt mondani, hogy az egyszülős családokon dupla annyi a teher?
A szülőkön minden mindenképpen, hiszen gyakorlatilag folyamatosan két szülő helyet kell, hogy helytálljanak. Ez néha megy, néha meg nem megy. A gyerekeken pedig, hát azt nem is tudom, hogy lehet-e pontosan mérni, hogy mennyivel nagyobb a teher, de az biztos, hogy egy egyszülős családban gyerekként felnőni, az bizony más, mint két szülővel. Van, ahol a szülőknek sikerül fenntartani azt a kapcsolatot, amiben ott tudnak lenni a gyerekük mellett, és ha ez sikerül, akkor ez a legfontosabb, és ez a legjobb. Hiszen a gyereknek szüksége van arra, hogy legyen egy apja, és hogy legyen egy anyja. De vannak helyzetek, és bizony nem kevés, amikor ez nincs, amikor ez nem adódik meg a gyerek életében. És ezért nagyon fontos, hogy mi itt, a közvélemény, a döntéshozók, azok a civil szervezetek, akik a családokkal foglalkoznak, vagy úgy általában mi itt a mindennapokban, akik körül vagyunk véve egyszülős családokkal, egy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy miben tudunk segíteni ezeknek a családoknak. Hiszen ezeknek a gyerekeknek pont ugyanúgy ez az egy gyerekkoruk van, és ezt kell a lehető legszebbé tennünk.
Önök milyen formában tudnak segíteni ezeknek a gyerekeknek?
Az egyszülős alapítvány most már 17 éve működik, úgyhogy hát most már azért jó pár éve van egyfajta segítség, de az igazi nagy áttörés, az igazi nagy mérföldkő az 4 évvel ezelőtt volt, amikor megnyitottuk az ország első egyszülős központját. Az elmúlt 4 évben több mint 26 ezer családnak nyújtottunk több mint 70 féle segítséget, támogatást, vagy olyan közösséget, amiben azt a fajta elszigetelődést, ami olyan jellemző ezekre a családokra, egy kicsit oldani lehetett. A 70 féle szolgáltatásban valójában mindenféle volt. Van olyan, ami a szülőknek szól, van, ami a gyerekeknek, van, ami családoknak, mint például a családi nyaralás vagy a családi programok. Nyújtunk gyakorlati segítséget, legyen szó jogi segítségnyújtásról, állásközvetítésről, vagy éppen korrepetálásról. Szervezünk táborokat, és hát azért óriási nagy dolog, hogy az egyszülős családok idei világnapja óta már két helyszínen, Pesten is és Budán is tudunk ilyen szolgáltatásokat nyújtani.
Mit kell tudni a most frissen nyitott budai egyszülős családi segítőközpontról?
A déli pályaudvar közelében található, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen elérhető. Nem csak tömegközlekedéssel, de akár vonattal, tehát vidékről is. Nagyon fontos szempont volt az, hogy azok a családok, akik a fizikai távolság miatt nem, vagy csak ritkán jutnak át Pestre, azok el tudják érni azokat a programokat, azokat a szolgáltatásokat, kapcsolat, amik egyébként most már mindkét helyen is megvannak. De nem azt jelenti, hogy a budai központ az gyakorlatilag egy lemásolása lenne a pestinek. Lesznek olyan szolgáltatások, ami mind a két helyen elérhető, mint például a jogi segítségnyújtás, a gyerekfelügyelet, a korrepetálás, de lesznek olyanok, amik csak ott lesznek, hiszen igyekszünk Pesten is és Budán is a szükségletekhez, az igényekhez alakítani azt, hogy mit kínálunk a családoknak.
Tudna néhány példát mondani, hogy mik azok a speciális szolgáltatások, amelyek a budai központban elérhetőek?
Azoknak az édesapáknak szóló workshopot, apakulcs workshopot szervezünk, akik vagy egyedül nevelik a gyerekeiket, vagy pedig külön élő szülőként, apaként igyekeznek a lehető legjobban jelen lenni a gyerekek életében. Körülbelül 40 ezer olyan apuka van, aki egyedül nevel. Azt hiszem, hogy ez önmagában is egy óriási nagy szám, de legalább ugyanolyan fontos az, hogy azok az édesapák, akik nem élnek, vagy csak ritkábban élnek együtt a gyerekeikkel, ők is ott tudjanak maradni, és meg tudják tartani azt a szülői szerepüket, amire nekik is és a gyereküknek is nagyon nagy szükségük van. De ezzel egy időben indul például egy olyan, mi úgy hívjuk egy szülős erősítő programsorozat, ami hetente jelentkezik, és különböző témákkal az egyszülős létnek a különböző aspektusaiból igyekszik kisebb csoportokban, nagyobb csoportokban egy kicsit beszélgetni arról, hogy hogyan is lehetne ez az élethelyzet még könnyebb.
Hogyan lehet részt venni ezeken a programokon? Van-e díja, kell-e regisztrálni például valahol?
Az egyszülős családok számára a szolgáltatásaink mind ingyenesek. Ez mindössze arra van csak szükség, hogy kiváltsanak egy egyszülős kártyát, amit akár online is megtehetnek a honlapunkon keresztül, és hogyha kiváltották az egyszülős kártyát, akkor onnantól kezdve regisztrálnak a programokra, és teljesen ingyenesen tudnak részt venni. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, és nagyon fontos az, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is érdemes ezt a kártyát kiváltani, hiszen vannak olyan szolgáltatásaink, amik nem helyhez kötöttek, például már említettem a nyaralást, vagy a táborozást, vagy akár például, ha valakinek segít van szüksége, élelmiszer, tartós élelmiszer, iskolakezdés előtt, iskolakezdési támogatás, tehát többféle olyan dolog, ami nem csak Budapesten, hanem bárhol elérhető.
Nagy Annát az egyszülős központok vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában beszámoltunk arról, hogy kincsperceket indított közösségi oldalain a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
Egyrészt a népmozgalmi adatokat néztük, illetve a másik pedig a különféle társadalmi csoportokat néztünk meg, az időseket, a fiatalokat, a gyermekes családokat, a nőket.
Szóltunk arról, hogy gyermekjátszót és babamama szobát is kialakítottak az ukrán menekült családoknak a Bokcsarnokban.
Kisgyerekek nem igazán értik, hogy mi történik, kapaszkodnak az anyukájukba, a nagyobb gyerekek ugyanúgy rosszalkodnak, játszanak, rajzolnak, mint a mi gyerekeink.
És beszélgettünk arról is, hogy a déli pályaudvar mellett megnyílt az első budai egyszülős családi segítőközpont.
Igyekszünk Pesten is és Budán is a szükségletekhez, az igényekhez alakítani azt, hogy mit kínálunk a családoknak.
Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Tatár Tímeát hallották.